Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Farkas Dávid. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő D. Bányász Gergő. A koronavírus járvány friss fejleményeiről híradásainkban hallhatnak. Most szó lesz arról, hogy az Európai Bíróság döntése szerint az azonos nemű szülőket és gyermekeiket minden tagállamban családként kell elismerni a gyermek szabad mozgáshoz való jogának biztosítása érdekében. Előbb azonban arról, hogy mi történt az uniós csúcson. Varga Mónika összeállítása.
Borús képet festett a koronavírus járvány európai kilátásairól az Európai Bizottság elnöke.
We know that the Omicron variant is really threatening us.
Ursula von der Leyen a csütörtöki EU csúcsot lezáró hajnali sajtótájékoztatóján azt mondta, a koronavírus Omicron variánsa ádász tempóban terjed. Kiemelte, hogy az Európában engedélyezett oltóanyagok csak részben hatékonyak az új variáns ellen. A helyzetet pedig az is súlyosbítja, hogy az uniós tagállamok egészségügyi rendszerei túl vannak terhelve, főként az oltatlanok miatt. Ursula von der Leyen néhány napja azt mondta, az Omikron változata január közepére válhat dominánssá Európában. A bizottsági elnök a csúcs után is az oltás fontosságát hangsúlyozta.
The answer can only be to increase vaccination to include children above 5 years old.
Továbbra is az a leghatékonyabb védekezési módszer, ha egyre több embert oltanak be, köztük az 5 év feletti gyermekeket, és egyre többen kapják meg a harmadik emlékeztető vakcinát, hangsúlyozta az elnök. Ursula von der Leyen szerint a helyzet már sokkal jobb, mint tavaly ilyenkor, hiszen az Unióban napi 300 millió adag vakcina gyártására van lehetőség. Közölte, az uniós tagállamok 180 millió extra adag módosított vakcina megrendelését kezdeményezték a Pfizer-BioNTech cégtől az Omikron variáns elleni küzdelem érdekében. A vállalatnak 100 napja van arra, hogy a megrendelést követően leszállítsák az oltóanyagokat. Elmondta azt is, a bizottság egységes megközelítést javasol a tagállamoknak a harmadik oltást és a koronavírus igazolványt illetően. A harmadik adag vakcinát a második dózis után 6 hónappal ajánlott felvenni, míg a tanúsítványok érvényessége 9 hónappal a második adag beadása után jár le. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke is az oltás szükségességére hívta fel a figyelmet. Utalt arra is, hogy a járvány miatti szigorítások ügyében az országok nem jutottak közös álláspontra. Néhány tagállam ugyanis ragaszkodik a vakcina mellett a negatív teszthez, ha valaki be akar lépni az országukba.
We are totally committed in order to accelerate the third doses.
Elkötelezettek vagyunk a harmadik oltás mellett. Elkötelezettek vagyunk az Európai Unión belüli mobilitás és a harmadik országokkal való mobilitás megerősítése mellett is, hangsúlyozta Charles Michel. A migráció is téma volt a csúcson. Ursula von der Leyen azt mondta, a tagállamok vezetői megállapodtak, hogy az EU erősíti kapcsolatait a harmadik országokkal, hogy megkönnyítse az illegális bevándorlók visszatérítését. A bizottsági elnök arra kérte a tagállamokat, hogy mielőbb fogadják el az új uniós migrációs és menekültügyi csomagot. Az energiaválság ügye is fontos téma volt, azonban a kérdésben nem tudtak megállapodni az EU csúcson. Varga Mónika, Inforádió 88,1.
Az azonos nemű szülőket és gyermekeiket minden tagállamban családként kell elismerni a gyermek szabad mozgáshoz való jogának biztosításáért. Így döntött az Európai Bíróság. Az ügy azután került a testület elé, hogy a bolgár hatóságok megtagadták a születési anyakönyvi kivonat kiadását egy azonos nemű pár kislányának. A nemzetközi jogász szerint a döntésnek hosszú távú hatása is lehet. Tatár Tíme összefoglalója.
Úgy érdemes ezt elképzelni, mintha a hagyományos értelemben vett családot körülbástyázó nemzeti szabályok egy falat jelentenének, akkor ezt a falat nem rombolta le az Unió Bírósága, de néhány téglát kiütött belőle.
Fogalmazott Tóth Norbert nemzetközi jogász az uniós bírósági döntés kapcsán. Az eljárást a Szófiai Közigazgatási Bíróság kezdeményezte, miután egy bolgár is egy gibraltári nő születési anyakönyvi kivonatot akart kérni kislányuk személyi igazolványához. A hatóság azonban megtagadta a házaspár kérését, mondván, hogy a dokumentumban csak egy anya és egy apa van, az anyarovatban pedig nem lehet egyszerre két anyát feltüntetni.
Lényegében azt mondta az Európai Unió Bírósága, hogy Egyesült Királyság állampolgárságával rendelkező hölgyet Bulgáriának el kell ismerni családtagként, másrészt pedig a gyermeknek, az egyikük által megszült gyermeknek ki kell állítani a személyazonosító igazolványt, illetőleg a születési anyakönyvi kivonatot, tehát a bolgár állampolgárságát el kell ismerni.
2018-ban egyébként már hozott hasonló ügyben ilyen döntést az Európai Bíróság. Tóth Norbert szerint a mostani már a folytatása a 3 évvel ezelőtt megkezdett útnak, és a maga nemében kötelezettséget jelent minden tagállam számára.
El kell ismerni ennek a konkrét párnak a család jogállását és a gyermeknek a családtagi jogállását. Tehát, hogyha mondjuk Magyarországra utaznának, akkor őket itt ugyanúgy, ahogy Bulgáriában, az Unió Bíróságának a döntés alapján családként kellene elismernie a magyar hatóságoknak és minden olyan ország hatóságainak, ahol az azonos nemű személyek házasságkötésével szemben tiltó szabályok vannak. A személyi állapottal kapcsolatos területben, beleértve a családjogi kérdéseket is, ezek nemzeti hatáskörbe tartoznak, de nem kizárt az, hogy a jövőben az unió joga úgy fejlődik tovább, hogy ebben változás lesz, de pillanatnyilag még azért nem tartunk ki, tehát hogy nem egyértelműen jelent kötelezettséget a tagállamokra a tiltószabályok feloldását illetően, de lehet egy ilyen hosszú távú hatása.
Az eddigi két ügy közös vonása, hogy az azonos nemű házaspár egyik tagja unión kívüli állampolgársággal rendelkezik, ami akadályozhatja az uniós állampolgár szabad mozgáshoz való jogát. A nemzetközi jogász szerint arra lehet számítani, hogy hasonló ügyekben ugyanígy fog eljárni a bíróság a jövőben is. Tehát ha Magyarországról lennének peresfelek, akkor vélhetően hasonló döntés születne.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A felelős szerkesztő Débányász Gergő, én Farkas Dávid vagyok. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy Németország az elmúlt évszázad legnagyobb ipari és gazdasági átalakítására készül. Legalábbis ezt mondta az ország új kancellárja Olaf Scholz, aki szerint az EU-ban nagyobb szerepet kell kapnia a minősített többségi döntéseknek. Domanics András összefoglalója.
Az Európai Unió sikerét nevezte Németország legfőbb nemzeti prioritásának az egy hete hivatalba lépett Olaf Scholz, német kancellár. A politikus a Bundestagban elmondott közel másfél órás beszédében ismertette kormánya programját és külpolitikai elképzeléseit. Ez utóbbinál a hídépítő szerepet hangsúlyozta. Mint fogalmazott, az összetűzések, hangos viták helyett a tárgyalásra, egyeztetésre kell törekednie. Nem szabad megengedni, hogy a tagállamok közötti viták veszélyeztessék a közös politikai és pénzügyi tervek megvalósítását.
Wir brauchen eine europäische politische Kultur, eine Kultur des konstruktiven Streits im Sinne eines gemeinsamen Rings um den besten Weg.
Szükségünk van egy európai kultúrára, a konstruktív érvelés kultúrájára, ami a legjobb út a közös előrehaladáshoz, mondta a kancellár. Olaf Scholz szerint az Európai Unió tanácsában szabállyá kellene válnia a minősített többségi döntéseknek, ami a kancellár szerint erősíti és nem gyengíti a szuverenitást. Továbbra is biztosítani kell azt is, hogy a közösség szorosabb együttműködésre hajlandó tagjai a többi tagország nélkül előmozdíthassák integrációjukat, mint például az euró vagy a Schengeni övezet ügyében. Tette hozzá a német kancellár, aki szerint az EU-val kapcsolatos ügyek már nem a külpolitikához, hanem a belpolitikához tartoznak.
Deutschland ist ein Einwanderungsland. Darum ist es höchste Zeit, dass wir uns auch als Einwanderungs- und Integrationsgesellschaft begreifen.
A szociáldemokraták, a zöldek és a liberális szabaddemokrata párt koalíciójának vezetője a kormányprogram ismertetésekor azt mondta, Németország bevándorló ország, ezért legfőbb ideje, hogy bevándorlási és integrációs társadalomként tekintsen magára. Olaf Scholz megkönnyíteni a német állampolgárság megszerzését, amit már 5 év tartózkodás után is kérvényezhetnének, illetve engedélyezni a többes állampolgárságot is. A bűnözőket és közveszélyes bevándorlókat ugyanakkor hazaszállítatná. A kancellár a legfontosabb feladatnak nevezte egyszerre megőrizni a jólétet és Németország versenyképességét, és elérni a klímasemlegességet, vagyis átállítani az országot az éghajlatot nem befolyásoló működési módra, méghozzá legkésőbb 2045-re. Ez azt jelenti, hogy a következő 23 évben legalább 100 éve a legnagyobb szabású átalakítást kell véghez vinni az iparban és a gazdaság összes többi területén. Fejtette ki Olaf Scholz, aki elindítaná Németországban a beruházások évtizedét. Domanics András, Inforádió, 88,1.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, ez az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír és háttérműsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. A nemzeti helyreállítási tervek elfogadásáról adott beszámolót a tanács képviselője, illetve 2 illetékes biztos az Európai Parlamentben, a Strasbourgi plenáris ülésen. Az euróért és szociális párbeszédért felelős biztos arról beszélt, hogy ez idáig 22 tagország nemzeti tervét fogadták el. Négy állam, Magyarország, Lengyelország, Svédország, Bulgária terveit még értékelik, Hollandia pedig még nem nyújtott be nemzeti tervet. A holland kormány jelezte, hogy 2022 tavaszán tervezik véglegesíteni azt, tette hozzá Valdis Dombrovskis.
Discussions continue with both Hungary and Poland.
Folytatjuk a tárgyalásokat Magyarországgal és Lengyelországgal is. Célunk az, hogy pozitív értékelést adjunk ezekre is, amennyiben teljesülnek a folyósításhoz szükséges feltételek. Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos beszédében kiemelte, hogy az eddig elfogadott 22 terv kiegyensúlyozottan tükrözi a helyreállítási alap prioritásait.
We have published the operational arrangement signed.
A tárgyalások és a vizsgálatok átlátható módon történnek. Nyilvánosságra hoztuk a Franciaországgal és Spanyolországgal megkötött operatív megállapodásokat is. Arra biztatjuk a tagállamokat, hogy ők is tegyék nyilvánossá ezeket az információkat. Célunk, hogy látható legyen, hogy az eszköz miként szolgálja a meghatározott célokat. A fideszes Deutsch Tamás független képviselő úgy fogalmazott, a magyar tervről szóló egyetértést követően kezdődött a gyermekvédelmi törvénnyel összefüggő hisztériakeltés.
És a gyermekvédelmi törvényt érő ideológiai és politikai támadások miatt húzta be a bizottság a kéziféket, és visszaélve a hatalmával, a helyreállítási források visszatartásával zsarolja Magyarországot. Amit tehát az Európai Bizottság állít, az nettó hazugság, amit csinál, az pedig nyílt zsarolás, nettó politikai banditizmus.
A 27-ből eddig 18 ország kapott pénzt a helyreállítási alapból, legutóbb Románia. Ez mintegy 54 millió euró előfinanszírozást jelent. A szervezett bűnözés elleni küzdelem és az uniós integráció egymást erősítő folyamatok, mondják az Európai Parlament képviselői, akik az integrációs folyamat felgyorsítására szólítanak fel. A nyugat-balkáni szervezett bűnözés elleni közös fellépésről szóló jelentésben sürgetik a régió kormányait, hogy fektessenek nagyobb hangsúlyt a jogállamiság területén szükséges reformokra és a korrupció, valamint a szervezett bűnözés elleni fellépésre. Az uniónak pénzügyi segítséggel és gyakorlati együttműködéssel kellene támogatnia ezeket az erőfeszítéseket, vélik a képviselők. Az EP álláspontja alapján a Nyugat-Balkán egyben kiinduló ország célállomás és tranzitország az embercsempészek számára, emellett menekültek és migránsok tranzit folyosójaként és pénzmosási, illetve fegyvercsempészi helyszínként is szolgál. Ezzel együtt az integrációs folyamat felgyorsítását szorgalmazzák, ugyanis a képviselők szerint a régió elszigetelése csak ösztönzi a bűnözést. Alexej Navalnyi kapta idén a Szaharov díjat az Európai Parlamentben. David Sassoli, az Európai Parlament olasz elnöke a díjátadó beszédében Navalnyi és minden jogtalanul fogvatartott Szaharov díjas szabadon bocsátására szólított fel.
In un mondo in cui i regimi autoritari e le forze.
Egy olyan világban, ahol tekintélyelvű rezsimek, populista erők támadják az emberi jogokat és veszélyeztetik az alapvető szabadságjogokat. Szaharov díjasaink, köztük Alexej Navalnyi munkája példát mutatnak arra, mit jelent a szabadságért folytatott küzdelem.
A díjat a 20 éves Daria Navalnyia, a jelenleg börtönben lévő Alexej Navalnyi orosz ellenzéki lánya vette át. A politikus lánya a díj átvételekor tartott beszédében bírálta azokat az államokat, akik pragmatikus úton közelítik meg a kapcsolatokat Oroszországgal.
Can't simply open the history books. It would be a very pragmatic act.
Csak vissza kell tekinteni a történelemre, és láthatjuk, hogy a zsarnokokkal nem lehetséges együttműködni. Nem elég kemény, elítélő nyilatkozatokat tenni, és utána, mintha mi sem történt volna, folytatni a párbeszédet.
A Szaharov díjat 1988 óta minden évben olyas valakinek ítélik oda, aki jelentős erőfeszítéseket tesz, vagy nagy áldozatokat vállal az emberi jogokért, a gondolatszabadságért és a demokráciáért folytatott küzdelemben. Ez volt az EP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető a szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről. Új műsorral legközelebb 2022 elején jelentkezünk. Addig is köszöni a figyelmüket a szerkesztő Németh Zoltán.
Az EP perceket hallották.
Mélypontra kerültek az orosz-német kapcsolatok. A meglévő konfliktusokat elmélyíti, hogy a német bíróság életfogytig börtönbe zárja azt a bérgyilkost, aki az ügyészek szerint Oroszország utasítására követette egy gyilkosságot Berlinben. Razgonyi Ádám összeállítása.
A német bíróság bűnösnek találta Vadim Krasikovot Zalimhan Hangosvili meggyilkolásában, ezért életfogytiglanra ítélték. A grúz férfit 2019. augusztusában Berlinben lőtték fejbe. A csecsen lázadók parancsnoka volt 2000 és 2004 között, amikor Csecsenföld függetlenségi háborút vívott Oroszország ellen. A likvidált lázadó 2016 óta menedékkérőként élt Németországban. A bírák szerint az orosz állam rendelte meg a gyilkosságot, Oroszország tagadja a vádakat.
Rendkívül fagyos.
A Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója szerint így összegezhetők jelenleg röviden az orosz-német kapcsolatok. Molnár Tamás Levente felsorolta azokat az ügyeket, amelyek elmélyítették a két ország közötti konfliktusokat.
Követjük a mintát, ezeket a különböző agresszív lépéseit Moszkvának és az erre érkező német válaszokat, akkor a német értékelés az nagyjából minden egyes ilyen eset után gondolt, és itt a 2015-ös külügyminisztérium elleni hacker támadásra, akkor az említett gilkosságra a berlini Kleinertiergartenben, vagy pedig a tavalyi Alexander Navalnyi érintő mérgezésre. Mindig az volt a német ítélet, vagy a német értékelés igazából, hogy a német és az orosz kapcsolatok egy újabb mélypontra kerültek. Na most mindig egy mélyebb pontra kerültek a német és az orosz kapcsolatok. Most is valahogy hasonlóan túl egyébként az értékítélet, tehát a mostani berlini ítélőtábla ítélete alapján, tehát hogy kimondták, hogy itt az orosz állam részéről egy bűnözetlen állami terrorista akció zajlott le, tehát itt az FSB ügynöke az orosz állam megrendelésére gyilkolt Berlinben, melyel megsértette Németország szuverenitását és német jogot is sértett. Ennek következményeképp most ismét csak fagyosabbak lesznek a német és az orosz kapcsolatok.
Két orosz diplomatát már kiutasítottak Berlinből, és várhatóan ugyanígy persona non grátának fogják nyilvánítani Moszkvában a német diplomatákat, tette hozzá a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója.
Ezzel véget ért heti külpolitikai összefoglalónk. A szerkesztő D. Bányász Gergő nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok. A viszonthallásra.